Foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteletünket kezdjük meg az evangélikus énekeskönyv 174-es számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként az egyes számú liturgiát fogjuk énekelni, a 44-es oldalon található.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet mostantól mindörökké.
Atya, Szent Lélek, téged áldjon szív és lélek, téged dicső Szent Háromság, dicsérjen az egész világ.
Az ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Irgalmadat keresem, örök Isten, mert Te voltál menedékem mindenkor. Bocsásd meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent színed előtt. Bűneim már jó, mint a tenger,
Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, irányít szívünket és gondolatainkat a Te jó tetszésed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit szeretett fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istenünk szent ígéjét, melyet egyházunk a mai estére, óév estére oltár előtti felolvasású rendelt, amit megírva találunk a Lukács evangéliuma 12. fejezetében a 35. verstől a 40. versig. Fennállva hallgatjuk. Isten igéjét a Lukács evangéliuma 12. fejezetéből olvasom a 35. verstől a 40. versig. Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlóak az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk folytatásaként a 397-es számú éneket énekeljük. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek ma estére kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiak beliekhez írt második levelében, az 5. fejezet első 10 versében a következőképpen. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, sokan úgy vannak óév estével, hogy úgy óckodnak tőle. Idegesíti őket az, hogy ilyen nagy csinnadratta van, nagy petárdázás, veszélyes is, meg az állatokat is megzavarja. És sokan emiatt úgy vannak vele, hogy jobb lenne ezt kihagyni. De mások meg azért vannak így az óév estével, mert ez egy olyan nap, ami számadásra késztet bennünket. És valahogy össze is függ ez a kettő. Érzi az ember ilyenkor, hogy számot kellene adni, át kellene gondolni a dolgokat, és sokan úgy vannak vele, hogy ezt nem akarják. Inkább legyen az, hogy bulizunk, inkább legyen az, hogy eltereljük a figyelmünket nagy zajjal, ricsajjal, csak ne kelljen elgondolkodni azon, hogy mi volt, meg mi az, amivel szembe kell néznünk. És van, aki azt mondja, hogy hát mit számít ez a nap? Nem ilyenkor telik el hirtelen az az egy év, de hát mégis ilyenkor szembesülünk vele, amikor a számláló az lép egyet. És ilyenkor gondolkodunk el azon, hogy hát tényleg mennyi minden elmúlt, és mennyi minden van, amit át kellene gondolnunk. És az Úr ilyenkor mindenképp meg akar állítani bennünket. Hogy visszatekintsünk, és azért is, hogy előre tekintsünk, de vele. És hogyha visszatekintünk, akkor sok mindent tudhatunk. Ha visszanézünk az elmúlt időszakra, akkor azt látjuk, hogy elég nehéz évek vannak mögöttünk. Itt voltak ezek a Covid-dal terhes, pandémiás évek. Aztán jött ez a háború, a maga inflációjával, meg a rezsi árak emelkedésével. Sok nehézség, ami mögöttünk van, és sokan fölteszik a kérdést, hogy hát ezek voltak, de mi jöhet még? Mi vár majd bennünket? És visszatekintve sok mindent tudhatunk, előre tekintve meg nem tudjuk, hogy mi fog történni. Néha egyébként a visszatekintéssel is úgy vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi történt, aztán közben kevés az információnk. Nem látjuk igazán élesen, tisztán, nem tudjuk jól értékelni azt, ami mögöttünk van. De hogy mi az, ami jön majd, hát azt végképp nem tudhatjuk. És egyre többen mondják azt, hogy hát bizonytalan a jövő, azt se tudjuk, hogy mit hoz a holnap. És az utóbbi években egyre inkább lehetett azt látni, hogy a fiatalság körében nincs sokaknál jövőkép. Nem tudják, hogy akkor hogy lehetne előre haladni, hogy, hogy mit csináljanak ahhoz, hogy az életben a lépéseket megtegyék, és most ez egyre inkább így van előttük. És sokan így vannak, hogy teljes bizonytalanságban vannak. Na de hát hogy lehet így élni? Szükségünk van arra, hogy legyen valamilyen biztos alap, biztos pont a mi életünkben. De hogy jöttek ezek a nehéz helyzetek, amik úgy megrengették ezt a világot, ezek arra irányítják a figyelmünket, hogy ezt a biztos pontot, amire egyébként szükségünk van, azt ne ebben a világban, ne ennek a világnak a keretein belül keressük. Mert ezt a biztos pontot az élő Istenben, az Úr Jézusban találhatjuk meg. És hogyha vele éljük az életünket, akkor is sok minden úgy lehet előttünk, hogy kérdés, nem tudjuk, hogy mi fog történni, de amire szükségünk van, amit tudnunk kell, azt el fogja mondani nekünk a mi Urunk. Azt meg fogja nekünk mutatni. És jó, hogyha vele tervezünk, és ebben az időszakban különösen megtapasztalhatjuk annak az igének az igazságát, ami új évkor mindig előttünk szokott lenni, Jakab leveléből a 4. fejezet 13. versétől. Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ő az, akiben bízhatunk, és ő az, aki tovább tud bennünket lendíteni. Sok minden nyitott előttünk, sok kérdés van előttünk, de van, ami biztos. És Pál apostol erről a szilárd bizonyosságról beszél ebben az ige szakaszban, amikor azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogyha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Pál ugye, mint sátor készítő ember, nagyon találó képet ad elénk. Ugye a sátor az egy ilyen ideillenes lakóhely, ami a használat során egy idő után tönkre megy, és amit ha már nem használnak, akkor le is bontanak. És ehhez hasonlítja Pál a mi életünket is, a mi testünket is. Ez ilyen a mi földi testünk, a mi földi sátorunk, amit majd lebontanak. Egyébként szó szerint ugye ez a test, ez majd lebomlik. De azt mondja, nem csak ezt tudjuk, hogy itt van ez a test, amiben éljük az életünket, és ez szép lassan elhasználódik, hanem azt mondja, hogy van örökké való mennyei, és nem sátorunk, ilyen ideillenes dolog, hanem örökké való mennyei házunk. És hát kérdezheti valaki, hogy honnan tudja ezt? Honnan tudhatja, amikor itt a földi élet keretein belül is annyi kérdés van előttünk? Honnan tudhatja, hogy van ez a ház, és hogy ez el van számunkra készítve? És hát olyan kérdések ezek, amelyekre az emberek maguktól, a maguk esze szerint nem tudnak válaszolni, és nem is tudhatnánk ezt magunktól, nem tudnánk ezt kitalálni. A nagy tudósok se tudnak ezekre a kérdésekre válaszolni. De a legkisebb hívő ember nagy bizonyossággal mégiscsak tud. És nemrég olvastam ezt az idézetet Carl Friedrich Weizsäcker atomfizikustól, bibliaórán már a testvéreknek ezt idéztem, de nagyon elgondolkodtatott, amit teológusoknak mondott egy hallgatóságon belül. De ezt nyugodtan érthetjük úgy is, hogy hívő embereknek. Tehát nekünk is szól ez. És ezt mondta ez az atomfizikus, hogy egy dolgot szeretnék az önök között lévő teológusoknak elmondani. Valamit, amit önök tudnak, és a többieknek tudniuk kellene. Önök őrzik az egyetlen igazságot, amely mélyebbre nyúlik, mint a tudomány igazsága, amelyen az atomkor nyugszik. Önök egy tudást őriznek az ember lényegéről, amely mélyebben gyökerezik, mint az újkor racionalizmusa. Elkerülhetetlenül eljön az a pillanat, amelyben az ember, amikor tervezése csődöt mond, ezt az igazságot kérdezi, és fogja kérdezni. Tehát ez az ember arról beszél ott a teológusoknak, az Istent ismerő embereknek, hogy tudják ők, hogy milyen igazságnak a birtokában vannak? Belátják ezt, hogy milyen nagy kincs az, amit ők ismerhetnek, akit ők ismerhetnek? És azt mondja, hogy az emberek életében eljön az a pillanat, amikor észreveszik, hogy zsákutcába jutottak. És akkor szükségük van arra, amit ezek a teológusok, amit hívő emberként tudhatunk, akit ismerhetünk. Nem tudom, hogy ezzel tisztában vagyunk-e, hogy ez milyen óriási kincs, hogy mi ismerhetjük az élő Istent, hogyha ismerjük már őt. És ezt nem tarthatjuk meg magunknak, róla beszélnünk kell másoknak. Szólnunk kell, mert minden embernek őrá van szüksége. Erre az igazságra van szüksége. És beszélnünk kell arról, hogy erre az igazságra eljuthatunk, mert Isten kinyilatkoztatja magát, szól a Biblián keresztül. És elmondta azt, hogy ő mennyire szeret minket. És eljött ebbe a világba azért, hogy a kereszten meghaljon értünk. És ezáltal bűnbocsánatot kaphatunk, örök életet kaphatunk. Erről beszélnünk kell, tovább kell ezt adnunk. Hogy az emberek találkozhassanak vele, hogy az életük értelmet találjon. És Pál apostol is erről a biztos tudásról beszél itt, ami nem abból fakad, hogy ő jól átgondolta a dolgokat, tudományos módon, hanem az Isten lelkének, az Isten kijelentésének a bizonyosságából fakad ez. Ahogy itt is elmondja, hogy Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. A helyesebb fordítás lenne itt a foglaló, ugye a zálogot azt vissza szokták kérni, a foglaló az nem megy vissza. De a lényeg ugyanaz, hogy Isten adta az ő lelkét belénk. És bizonyosságot adott nekünk ebben a bizonytalansággal teli földi világban, olyan bizonyosságot, amire építhetünk. Olyan bizonyosságot, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete van. És ez a külső szemlélő számára, ez semmit nem jelent. De aki ismeri az Urat, az tudja, hogy ez biztosabb dolgot jelent, mint az, amit az érzékszerveinkkel be tudunk fogadni ezen a világon. Biztos alapot jelent az, hogy Isten az ő lelke által bizonyosságot ad a mi szívünkbe. Ahogyan Pál apostol beszél a római levélben is erről, 8. fejezet 16. versétől, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. És itt is a római levélben is utal erre Pál, hogy vele együtt szenvedünk. Tehát itt a földi életben sokféle nehézség, sokféle szenvedés, sokféle nyomorúsággal kell találkoznunk. És itt is ebben az ige szakaszban, ami most előttünk van, arról szól, hogy sóhajtozunk ebben a testben. És nem azért sóhajtozunk, mert jaj, ez a bűnös test. És egyébként a lelkünk pedig milyen tiszta, és csak ez a bajunk, hogy ebben a bűnös testben vagyunk. Ugye a görögök így gondolkodtak önmagukról, hogy hát az a baj, hogy ebben a bűnös testben vannak, a lelkük az egyébként egy tiszta lélek, és ha végre meghalunk és kiszabadulunk ebből a bűnös testből, akkor szabadok leszünk, ez a megváltás. És Pál apostol ezt teszi helyre az ő gondolataikban. Egyébként sok mai embernek is, akár keresztény embernek is vannak ilyen tévképzetei a testről és a lélekről. És tudnunk kell azt, hogy mi testestől, lelkestől bűnös emberek vagyunk. És testestől, lelkestől megváltásra szorulunk. Arra, hogy ő megtisztítson bennünket és megújítson bennünket. És tudhatjuk azt, hogy majd ott az Úr ad egy új testet, ami mentes már a bűntől, és a bűnnek mindenféle nyomorúságától és következményétől. De ezt akkor kaphatjuk meg, hogyha az Úrban vagyunk, hogyha ő benne hiszünk. És hát az utóbbi időben sokszor kellett olyan hírt hallanunk, hogy eltávozott valaki, meghalt valaki környezetünkben, vagy így az ismert emberek körében is, az EKE közösségében is egyre több hírt kaptunk ebben az évben, hogy elhunytak tagok, testvérek. És most is, amikor hallhattuk a hírekben azt, hogy elhunyt a híres focista Pelé, akkor sok olyan bejegyzést lehetett olvasni az interneten, hogy hát de jó, hogy most már együtt futballozhatnak a mennyei focipályán Puskás öcsivel, vagy Maradónával, és hozták ezeket a képeket, hozták ezeket a nagy focistákat, akik már elmentek ebből a világból. És hát persze a kérdés az, hogy lesz-e ott egyáltalán foci, de ennél nagyobb kérdés az, hogy honnan tudhatjuk, hogy ők egyáltalán ott vannak? Nem tudom, hogy a testvérek mennyire ismerik ezeknek az embereknek az életét. Én nem ismerem az ő szívük állapotát, hogy hogyan mentek el ebből a világból, hogy volt-e kapcsolatuk az Úrral, vagy sem. De hogyha nem volt meg ez a kapcsolat, akkor nem ott vannak a mennyek országában. És bármennyire is szeretnénk, hogy ezek az emberek, vagy a szeretteink ott legyenek, attól nem lesz valaki a mennyek országának polgára, hogy valamilyen téren híres, vagy valamilyen téren nagyot alkotott, vagy emberileg nagyon jó ember. Hanem a mennyek országába egyedül Jézus Krisztuson keresztül vezethet az út. Ha megvallottam neki a bűneimet, ha befogadtam őt, ő lehet életemnek az ura, akkor már itt a földi életben tudhatom, hogy ott leszek vele. De hogyha ez nem következett be, akkor bármit is tehetek, bármit is mondjanak rólam, akkor sem leszek ott, majd a mennyek országában. És sok embertől kellett már bizonyára a testvéreknek is elbúcsúzni úgy, hogy bár nem tudtuk, hogy mi zajlott le az utolsó óráikban a szívükben, de az életükön nem látszott az, hogy ők az Urat követnék. És mennyivel másabb úgy elbúcsúzni valakitől, hogy az élő reménységéről bizonyságot tett, hogy ő Jézushoz tartozik, és arról beszélt, hogy ő az életének az ura. Nemrég beszélgettem egy hívő testvérrel, és mondta azt, hogy ha ő meg fog halni, akkor miatta ne sírjanak. Mert ott lehet majd az Úrral. És persze, ezt nem lehet úgy parancsba kiadni, mert az ember, amikor ott van, elveszít valakit, akit szeret, akkor hiányzik. És különféleképpen éljük ezt meg. Látjuk, hogy Pál apostol miatt is sírtak ott az efezusi vének Milétosznál, amikor búcsúztak tőle, és mondta Pál, hogy hát többet nem fogtok engem látni. De mégis ezt tudni, hogy élő reménysége van ennek az embernek, és így megy el, egészen más így búcsúzni tőle. És bár sóhajtozunk ebben a testben, ebben a világban, sokféle nyűgünk van, sokféle bajunk van, de hogyha az Úrban vagyunk, akkor tudhatjuk azt, hogy nem a haláli a végső szó, hanem ahogyan itt beszél erről Pál apostol, a halandót azt elnyeli az élet. Az élet a győztes a hívő ember életében. És ezzel a tudással indulhatunk bele a 2023-as évbe, hitben járással, és nem látással, de mégis az alapvető kérdésekben bizonyossággal. Mert az Úr ilyen sziklaszilárd bizonyosságot tud nekünk adni. És bár mi nem látjuk, hogy mi lesz előttünk, nem tudjuk, hogy mi vár bennünket ebben az évben, de a látás Istenek kezébe tehetjük be a mi életünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi életünket, és te látod azt, hogy mennyi minden megingott körülöttünk ebben a világban. De köszönjük azt, Urunk, hogy a te igéd biztos alap. Köszönjük, Urunk, hogy te nem változol, te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És köszönjük, hogy te szólsz hozzánk a te igédben. És köszönjük, hogy szeretnél eligazítani bennünket az élet alapvető kérdéseiben. Köszönjük, Urunk, hogy ezt is tudhatjuk, hogy ha benned vagyunk, és ez a földi sátorunk összeomlik, akkor van örökkévaló hajlékunk, örökkévaló otthonunk. Köszönjük, hogy ezt elkészítetted nekünk, és add, Urunk, hogy erre a biztos alapra építhessük a mi életünket, aki te vagy, amit te adsz nekünk. Amen. Hirdetni az előttünk lévő alkalmakat a testvéreknek. Most az Isten tiszteletünk után, majd szeretnénk együtt maradni gyülekezeti szilveszter alkalmán. Szeretettel várjuk erre a testvéreket, aki tud, maradjon ezen az estén. Holnap, új év napján, hónap első vasárnapján, úrvacsorás Isten tisztelet keretében lehetünk együtt, és lesz gyermekóra is. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. A hétfői napon kérdezem az asszonytestvéreket, hogy összegyűlnek majd a asszonykörre? Még nem beszélték. Akkor megbeszélik majd az asszonyok, hogy akkor hogyan lesz ez az alkalom. De ugye hétfőnként szokott lenni 5 órától asszonykör. Kedden a Bibliaóra most elmarad, mert az Allianz ima hét kezdődik majd, és erre az alkalomra készülünk majd. 6 órakor kezdődnek az alkalmak, kivéve a vasárnapi alkalom, az majd 17:30, és egyébként pedig innen indulunk közösen ezekre az alkalmakra. 17:30 István, ez az időpont. Tehát aki tud jönni, akár autóval, vagy hogyha készülne, akkor de nem tudja, hogy hogyan, akkor jöjjön ide 17:30-ra, és megbeszéljük, elosztjuk a csapatot. A szerdai napokon szokott lenni babamamakör 9 órától, de ez majd csak legközelebb január 11-én lesz majd. És pénteken ifjúsági órát viszont szeretnénk tartani 5 órától. Vasárnap a szokott rendben lesz imakör 3:45-től és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Ezeket az alkalmakat szoktuk közvetíteni az interneten, meg a hangfelvételeket meg lehet hallgatni a philadelphia.luteran.hu oldalon. A következő konfirmációi óránk az majd január 13-án lesz, ugye pénteken 5 órától. A gyülekezetünk hírleveléből és az MO által kiadott naptárból, illetve a kétoldalas igés naptárból is lehet vinni bátran magunknak is, vagy másoknak is. Bibliaolvasó útmutatók is kaphatók, még magyarázat nélkül az 780 forintos áron, a magyarázatos 980 forintos áron. És említettem az Allianz imahetet, ugye hétfőtől 2-től 8-áig, vasárnapig lesz majd Nyíregyházán. Az első alkalom metodista imaházban lesz 6 órakor. A programot kitettük a fali újságra, illetve az asztalon is megtalálhatóak ilyen szórólap formájában, azokat is nyugodtan lehet vinni. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy elhunyt Bozorádi Zoltán lelkész testvér, nyugalmazott esperes. A temetése majd január 6-án lesz, 12 órától Nyíregyházán az északi temető főbejárati ravatalozójából. Imádkozzunk a gyászoló családért, hogy az Úr adjon nekik békességet. És szeretném hirdetni, hogy az istentisztelet folytatásaként, majd az imádság, áldás és a himnusz után, majd egy képes visszatekintés lesz előttünk, az elmúlt évre tekinthetünk vissza, a teljesség igénye nélkül. Mert hogyha mindent megnéznénk, akkor egy évig ülnénk itt, ugye? De a főbb mozzanatokat, illetve a főbb mozzanatokból is, amiket sikerült megörökíteni, azokat szeretnénk a testvérek elé hozni. És mindezt mindig azért, hogy ilyenkor hálát adjunk. Hogy jusson eszünkbe mindaz, hogy amit az Úr elvégzett a személyes életünkben, de a gyülekezetben is. És jó így látni, hogy bár sok nyomorúság volt, sok nehézség az elmúlt időszakban, de Isten mindezekben, mindezek ellenére, mindezeken keresztül cselekszik. És hát így szeretnék a testvéreknek áldott új évet kívánni, hogy megtapasztalhassuk az Úr munkáját a továbbiakban is, akármi is van előttünk. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Akkor az záró énekünknek az első verszakát énekeljük el. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy a te színed előtt lehetünk most. Köszönjük, hogy eléd állhatunk, és veled tekinthetünk vissza az elmúlt időszakra. És tehetjük le mi bűneinket, a mi terheinket, mindazt, ami nehézséggel szembesültünk az elmúlt időszakban. És köszönjük neked, Urunk, hogy nálad van a bocsánat, nálad van a szabadítás, és nálad van a békesség. És köszönjük, Urunk, hogy ha visszatekintünk, akkor annyi mindent láthatunk, amiért hálásak lehetünk neked. Köszönjük, hogy oly sok mindennel elláttál bennünket itt a gyülekezetben is. Köszönjük a te igédet, köszönjük mindazt, amit elvégeztél a szívünkben, gondolatainkban. Köszönjük, Urunk, hogy cselekedtél testvérek életében, hogy voltak, akik elindulhattak a hitben, voltak, akik megújulhattak, megerősödhettek. És köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki a testi dolgokról is gondoskodsz. Amikor annyi minden felől aggodalmaskodnak emberek, akkor olyan jó tudni, hogy nekünk nem kell átadni magunkat az aggodalomnak, mert Te körülveszel bennünket, és nem vagyunk magunkra hagyva. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a békességgel tekinthetünk előre, és várhatjuk azt, hogy mit hozol elénk. Urunk, arra kérünk, hogy hadd tudjunk rád figyelni, és hadd tudjunk hűek lenni hozzád minden helyzetben. És köszönjük, Urunk, hogy így tehetjük a kezedbe mi családunkat, szeretteinket, környezetünkben élő embereket, barátainkat, munkatársainkat, osztálytársainkat, csoporttársainkat. Add, Urunk, hogy akik nem a tiéd, megismerhessenek, és add, Urunk, hogy a veled járók tovább tudjanak haladni azon az úton, amit mutatsz nekik. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik nehézségekkel élik meg a mindennapokat. Így kérünk, Urunk, a gyászolókért, különösen most a Bozorádi családért. És köszönjük neked Zoli bácsi életét. Köszönjük mindazt, amit rajta keresztül kaphattunk. És köszönjük neked, Urunk, hogy olyan eszköz lehetett az életünkben, az egyházunkban, akik által sokan megismerhettek téged. Urunk, kérünk, hogy a temetés szolgálata is hadd lehessen olyan alkalom, amikor emberek rád figyelhetnek és veled találkozhatnak. És hadd tapasztaljuk ott a te minden értelmet felülmúló békességedet. És köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted azokat, akik a háború miatt sínylődnek. Urunk, kérünk, hogy te vess véget ennek, és te adj békességet, és te adj erőt a nyomorúságok elhordozásához ezeknek az embereknek. Add, Urunk, hogy mindez hozzád vezesse őket. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünk minden tagját, különösen azokat, akik az imádságlistára feliratkoztak. Te látod, hogy milyen élethelyzetben vannak. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd meg őket, te vezesd őket. És rád bízzuk, Urunk, az egészen kicsinyeket, a gyermekeket, fiatalokat. Te vezesd őket, te őrizd őket, és add, hogy minél hamarabb a te gyermekeid is lehessenek, hogy téged követve tudjanak haladni életútjukon. És rád bízzuk a gyülekezet többi részét is, a kisvárdai testvéreket, a görögszállási testvéreket, de itt a nyírtelek környéki testvéreket, nyírtelekieket is. Add, Urunk, hogy ki a maga helyén megtalálhassa a te akaratodat, a te útmutatásodat. És így bízzuk rád, Urunk, azokat a testvéreket is, akik távolabb kerültek a gyülekezetből. Te őrizd őket is, te erősítsd őket is, te látod az élethelyzetüket, kérdéseiket, örömeiket, bánataikat. Add, Urunk, hogy mindezt veled tudják megélni. És hálásak vagyunk neked, Urunk, mindazért, amit talán most szavakban nem tudunk kifejezni, vagy nem is tudjuk itt előhozni, de ott van a mi szívünkön. Hadd tegyük mindezt eléd, és hadd vigyük eléd abban az imádságban, amit tőled tanultunk. És kérünk, hallgass meg minket, amikor így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nemzeti himnuszunkat énekeljük el. Kérem, hogy a villanyt ott hátul kapcsoljátok le, fiatalon, és nézzük meg akkor a visszatekintést.
Sőzétségben vándorlom,
Oh, yeah.
Krisztus értem szenvedett, bűnöm
Visszatekinteni erre az évre is. Vannak pillanatok, amit annyira tanulnak. De adjunk hálát az Úrnak ezért is. És dicsérjük őt akkor az énekünkkel, amit megkezdtünk, folytassuk a második verstől a végéig.
Köszönöm, hogy el is várom Istenem.
El is várom Istenem.